Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Ki, mikor és hogyan rendelkezhet a végrehajtás alatt álló ingatlannal? Erről kérdeztem a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnökségi titkárát, dr. Schmidt Zoltánt.
Végrehajtás alatt álló ingatlan feletti rendelkezés. Ez gondolom akkor fordul elő, amikor valaki például el akarja ajándékozni az ingatlanát, vagy valamilyen módon el akarja idegeníteni, akár el akarja adni.
Igen. Igen,
mi a szabály?
Ez egy úgymond veszélyes pálya, vagy nem tudom, hogy mondjam, annak a számára, aki tulajdonjogot szerez. Az, hogy a végrehajtó lefoglalja az ingatlant, végrehajtási joggal megterheli, ez megjelenik az ingatlan nyilvántartásba. Ez idáig rendben van, és ez egy mindennapos működő dolog.
Bocsánat, gyorsan működő dolog? Gyorsan, mindennaposan, mert az ingatlan nyilvántartással kapcsolatban hosszú évekig lehetett azt hallani, hogy még mindig vannak olyan ingatlanok 10 évre visszamenőleg, amelyek nincsenek bejegyezve. Tehát ez a mozgások sincsenek rajta bejegyezve.
Ez a része gyors, tehát az, hogy a végrehajtó lefoglalja az ingatlant, és az megjelenjen az ingatlan nyilvántartásba, hogy a tulajdonosnak van egy tartozása, és ennek fejébe lefoglalták az ingatlanát, ez napok kérdése, tehát ez gyorsan megvan. Az egy másik dolog, hogy egy ingatlan végrehajtás, vagy ingatlan árverés előkészítése és lefolytatása az egy hosszú hónapokig, adott esetben fél évig, egy évig tartó folyamat, tehát az nem. De az, hogy az ingatlan nyilvántartásban megjelenjen egy gyors ter, az igen, az napok kérdése. És hát ugye az adósok azért nem ritkán minden úton, módon próbálnak kibújni a végrehajtás alól, és nem kevesen azt gondolják, hogy jó, hát eladom az ingatlant, és akkor úgyse tudnak mit csinálni. Csak hát az a érdekessége, vagy pikantériája ennek az egésznek, hogy igen, el lehet adni végrehajtási joggal terhelten is ingatlant, de bizony a végrehajtási jog az rajta marad az ingatlanon, és az új tulajdonosnak hiába jegyzik be a tulajdonjogát, ott a harmadik oldalon a teher, az ingatlan nyilvántartás teherlapján, ez bizony ott fog virítani ez a végrehajtási jog, és ami még ennek az egésznek a sajátossága, hogy ez bizony nem akadálya annak, hogy a végrehajtó folytassa az eljárást. A ingatlant megszerző új tulajdonos ez ilyen szakszóval dologi adóssá válik, tehát semmi mással nem felel azért az adott tartozásért, csak azzal a dologgal, amit megszerzett, tehát azzal az adott ingatlannal, dologi adóssá válik, és köteles tűrni az ingatlanból a kielégítést. Tehát, ha még pénzt is adott érte, esetlegesen, mert azt gondolta, hogy nyomott áron vett egy jó ingatlant, de rajta marad a teher, akkor egy hihetetlen, kényelmetlen, kellemetlen helyzetbe kerülhet.
Attól függ, mennyire vette nyomott áron? Mert ki lehet azt úgy sakkozni, hogy olyan picit fizet érte, hogy jó, valamit hát, az ügyön nyerhet is. A kérdésem erre, hogy az életben előfordult már olyan, hogy valaki ezzel jó üzletet csinált?
Nyilvánvalóan biztos, hogy volt ilyen, aki ilyesmivel jó üzletet csinált. Nem tudjuk és nem látjuk végrehajtóként, és nem is vagyunk rá kíváncsiak, meg nem is ránk tartozik, hogy ki milyen kondíciókkal vásárol ilyen ingatlant. Hozzáteszem, azért ez nem egy olyan gyakori dolog, de biztos, hogy van olyan konstelláció árérték arányba, amikor esetleg jól járhat, mert megvesz annyira nyomott áron egy ingatlant, hogy megéri neki az ingatlanon lévő terhet kifizetni.
Ami lehet, hogy töredik az ingatlan árvezési értékének.
Igen.
Csak ezt neki mondjuk valahonnan sejtenie kell.
Tehát erre nekünk végrehajtónknak semmi rálátásunk nincs, nem is ránk tartozik. Tehát, hogyha azt tapasztaljuk az ingatlan nyilvántartásból, hogy egy lefoglalt ingatlannak új tulajdonosa van, akkor nyilvánvalóan folytatódik az eljárás tovább, megy az ingatlannak az ingatlan árverésre történő előkészítése, és ha az új tulajdonos úgy dönt menet közben, hogy ő nem hagyja el árverezni az ingatlant, hanem kifizeti azt a terhet, ami rajta van, szíve joga, és akkor tehermentessé válik az ingatlan.
Ott lesz a tehermentesítés, és tiszta lappal indul, vett egy ingatlan.
Igen.
Előfordulhat, hogy az adós menet közben elhalálozik. Ilyenkor
Hogy megy tovább az eljárás?
Hát ilyenkor a végrehajtó úgynevezett jogutódlás megállapítására beterjeszti az iratokat a bíróságra, és ilyenkor a bíróság a megfelelő jogi procedúra lefolytatása után hoz egy végzést, és megállapítja, hogy akkor a X elhunyt adósnak Y és Z a jogutódja, és a jogutódok ellen folyik a végrehajtás. Itt is hasonlóan a végrehajtási joggal terhelt ingatlanra nem egy globális, minden vagyonra terjedő végrehajtást kell érteni. Mindenki a örökhagyó tartozásaiért csak az öröklés tárgyával fele, tehát azzal kell helytállnia, azzal viszont helyt kell állnia, és tűrni köteles a végrehajtást, amit örökölt. Hát ez klasszikusan ingatlan szokott lenni, ami ugye a legértékesebb és kézzelfoghatóbb dolog, és hogyha valaki egy elhunyt adós után tartozással terhelt ingatlant örökölt, akkor bizony az ingatlan vonatkozásába, vagy más vagyontárgy vonatkozásába, de kifejezetten és szigorúan csak azzal, amit örökölt, és nem azzal, amit ő saját élete során megszerzett vagyon, tehát csak az örökölt vagyontárgya, de igen, felel a tartozásért, és arra megy a végrehajtás, vagy szintén gondolhat egyet, és kifizetheti a tartozást. Itt megint az arányokon múlik minden. Láttam már nem egy, nem két olyan közjegyző által kiállított hagyatékhátadó végzést, ahol az örökös köszöni szépen visszautasította az öröklés tárgyát, mert akkora teher volt az ingatlanon, meg úgy egyáltalán az egész hagyatékon, hogy semmi értelme nem lett volna.
De ilyenkor megy annak, tovább, vagy, és
ilyenkor megy tovább, és a... Igen. És az ilyen visszautasított öröklésnél végpontként, mint ahogy az öröklési jogba is, ha valaki után nincs örökös, akkor maga az állam lép az örökhagyó helyébe, és a végső pont az állam lesz, és itt is, amit itt épp a napokban volt a kezembe, egy ilyen hagyatékátadó végzés, az örökösök visszautasították, és a magyar állam lett az örökös.
És ugye az magyar állam, akkor a örökös ellen, ugyanúgy megy a végrehajtás.
Ugyanúgy megy, és ugyanúgy az ingatlan el lesz árverezve, és befolyik abból annyi, amennyi, nyilvánvalóan nem fogja fedezni a tartozást, amennyit fedez, és a többire meg a hitelező az sajnos törölheti a szeméből a könyvt.
Mindenki bukott, mert az állam se kapta meg, ami a visszautasítás útján az övé.
Gyakorlatilag.
A hitelezők se kapták meg, magyarán eltűnt a pénz valahol az elején.
Ez általában akkor szokott előfordulni, hogyha a hitelfolyósításnál már nincsenek jól belőve az arányok.
Vagy ha eleve azért szerkesztették meg a konstrukciót, hogy a végén mindenki visszautasítsa, a végén az állami lesz, és mellett közben egy pénzt megeltenni.
Akár igen. Leggyakrabban, vagy amit előbb kezdtem mondani, hogyha véletlenül, mert ezek általában hitelek, vagy nem ritkán hitelek, hogyha rosszul van belőve az ingatlan fedezeti értéke, illetve a hitelfolyósítás, és ugye esetlegesen a hitel az elmúlt évek során elcsúszott, az ingatlan értéke meg ugye látva, hogy az ingatlan piac nincs a helyzet magaslatán csökkent, és az olló kinyílt, és elmentek egymás mellett a számok, akkor igen, előfordulhat.
Van-e valamilyen dolga a végrendelkezőnek, hogyha az ingatlan a végrehajtás alatt áll? Jeleznie kell a végrendeletében ezt a tényt, vagy nem kell jeleznie?
Hát a korrektség azt követelné meg, hogy esetlegesen feltüntesse, de nem köteles. Nem köteles, illetve hát senki nem tudja azt, aki előre ír végrendeletet, hogy mikor fog a halálpillanata bekövetkezni, tehát azért ezt nagyon nehéz így megfogalmazni. Az anyagi helyzetébe vagy a körülményeibe változás is történhet, és még a haláleset előtt esetlegesen rendeződhetnek a tartozásai, tehát tehát ez egy nagyon képlékeny oldal. Van, aki, megmondom őszintén, nem láttam még ilyen jellegű végrendeletet, nem is az, hogy valaki, inkább azt mondom, hogy el tudom képzelni, hogy van, aki esetleg beleírja.
És azt, hogy itt van ez a szép ház, de egyébként van rajta egy csilliárd forint hitel valamelyik pénzintézetnél, ezt bele szokták írni? Az emberek látott már ilyet?
Hát, megmondom őszintén, nem láttam, megmondom őszintén, másrészt meg ugye ez annyira távol esik a végrehajtástól, ugye én nem is, mint végrehajtó, nem is készíthetek végrendeletet, ez ügyvédi közjegyzői feladat, tehát most ebbe én nem fogok tudni autentikus módon nyilatkozni.
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnökségi titkárát, dr. Schmidt Zoltánt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A közbeszerzési eljárás további gyorsítása érdekében fogalmazott meg javaslatokat az Állami Számvevőszék. Domokos László elnökkel Pannulin Ildikó beszélt.
Közbeszerzési törvénymódosítását vizsgálták, hogy mennyiben felel meg a célkitűzéseknek.
Az egyik legfontosabb kérdés volt, azt gondolom, hogy rendkívül gyakran változott 11 előtt a jogszabály, ezért az átláthatósága mind a törvényeknek, mind pedig a végrehajtásban komoly gondot jelentett, és elhúzódó bürokratikus sávált. Ez a folyamat megállt. Nem mondom, hogy minden tekintetben javult, de azért egyszerűbben, rövidebbé váltak az eljárások, kevesebb papírra van szükség, kevesebb hatósági igazolványra, bizonyítványokra, ezáltal olcsóbbá és rövidebbé is vált, és ennek egyik szándék az volt, hogy a kis- és középvállalkozói szféra is jobban bevonódjon, még többen részt tudjanak venni arányaiban és értékben. Ezt vissza is igazolta az első év a törvényváltozást után, 12-ben, hiszen mind darabszámba 80%-ra 84%-ra, mind értékben 41%-ra 49%-ra nőtt a elnyert kisvállalkozók által elnyert közbeszerzési érték, amely mindenféleképpen pozitív változást hozott, tehát átláthatóbbá vált, kisvállalkozások jobban hozzá tudnak férni, az adminisztráció csökkent, a jogorvoslati eljárások rövidültek, és a bírság érték ugyan nőtt, de a ténylegesen befizetett bírság az viszont csökkent, felére csökkent, tehát ez életszerűbbé vált, mondhatnánk így egy mondattal.
Hogyan alakultak a jogorvoslatok? Tehát most is annyi a vita a közbeszerzési eljárások körül?
A jogorvoslati kérdésben és pont a bürokrácia és a elhúzódás akadályozása érdekében csökkent, rövidült és kevesebbé is vált. Én úgy gondolom, hogy így már csak azért, hogy valaki megfelebbezzen egy eljárást, mert ha én nyertem, másnak is nem nyertem, akkor legyen rosszabb. Ez ennek magasabb tétje lett, hiszen ha jogszerű, akkor vissza lehet igényelni a bírság. Ha viszont nem jogszerű felvetés volt, akkor egy magasabb összeggel már eleve kell számolni azzal, aki pereskedni akar. Mit nekünk ma egy per, mondták a magyarok mindig is. Azt gondolom, hogy ebben egy picit vissza helyeződött ahhoz a reálisabb viszonyokhoz, amely már szinte kezelhetetlenné vált. Csak gondoljunk bele, a európai uniós források lehívásának egyre inkább akadályává vált a közbeszerzések elnyúlása, és ez most épp a hajrába, hiszen 15-re fel kell használnunk a teljes 7 évnyi pénzösszeget, ez bizony nagyon fontos nemzetgazdasági érdek, hiszen nem vállalkozói érdek is, hiszen addig nem tud elkezdeni dolgozni, maga nem tudja a saját tevékenységet ellátni, ez viszont a vállalati szinten is veszteséget jelent.
Általános célkitűzések érvényesülését vizsgálták, de megállapításokat tettek-e, javaslatokat tettek-e a hatóságoknak, az érintett hatóságoknak?
Igen, hiszen ahogy elhangzott, nem csak a közbeszerzés egyes ellemét, hanem rendszerszerűen tekintettük át az ellenőrzést. Ennek az ellenőrzés fókuszában, hatáskörben az egész rendszer beletartozott. Így a Nemzeti Fejlesztési Miniszter, aki ma a központi közbeszerzésnek a gazdája, az ő munkájában fogalmaztunk meg javaslatot, illetve a közbeszerzési hatóság elnökének és a közbeszerzési döntőbizottságnak. Elsősorban információhoz való hozzájutás és a közbeszerzések több pályázó tudjon megjelenni, ennek az érdekében fogalmazódtak meg javaslatok, tehát egy eredményesebb közbeszerzés, egy nagyobb átláthatóság biztosító közbeszerzésnek a technikai, jogszabályi feltételei, szervezeti feltételei van szükség. Például a központi költségvetésnek a kormányzatok kormány portáljának a újragondolása, hiszen ez ma már elavult, 2004-ben jött létre.
Dobokos Lászlót, az állami számvevőszék elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim Kálló Izabella és Panulin Ildikó nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.